Ez az Intermezzo 43. alkalommal rendezik meg áprilisban az országos táncház találkozó és kirakodó vásárt. Vendégem Berán István, a Táncház Egyesület ügyvezetője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi történik egy ilyen nagy országos táncház találkozón? Ki mindenki jelenik meg?
Húha! Hát alapvetően nyilván táncház, tehát az egész legfőképpen erről szól, de hát azért ez egy nagy seregszemle is persze.
Az első táncház 50 valahány évvel ezelőtt volt, 52-53 lehet talán, hiszen nem régiben volt az 50. születésnap.
1972-ben volt, tehát...
52, ezt jól kiszámoltuk, matematikusok vagyunk. Aha. Azt az alkalmat felidézik-e egy ilyen országos táncház találkozón? Tehát meg lehet-e találni mondjuk azt a hangulatot, amikor ennek óriási jelentősége volt, hiszen ha jól tudom, akkor azon az első alkalmon olyan óriási volt az érdeklődés, hogy nagyon sokan kinrekedtek.
Mindenképpen felidézzük, persze tudni kell, hogy ez az első városi táncháznak volt a alkalma, mert ugye a táncház a folklórban, falusi környezetben, különösen Erdélyben, amíg valóban élt a folklór teljes egészében. Hát ott nem mondom, hogy mindennapos, de rendszeresen tartottak táncházakat. Tehát igazából ez egy mintául szolgált.
A budapestihez, a 72-es eseményhez.
Így van. Ennek annyi az előzménye, hogy Novák Ferenc, ugye ma már Kossuth Díjas nemzetművésze, koreográfus, gyakran járt ki, eleve erdélyi származású, és hát ő a diploma dolgozatát is az erdélyi Szamosújvár melletti szék folklórjáról, illetve annak társadalmi beágyazottságáról írta a szakdolgozatát, és a tanítványait, Foltin Jolánt, Stoller Antalt, Lelkes Lajost elvitte magával egy karácsonyi gyűjtés alkalmából, úgyhogy velük tartott Kornis Péter fotoművész is. És hát azt hitték, hogy visszafordult a történelem kereke, és nagyon jellemző, hogy például, amit Kornis Péter, ugye ő nagyon-nagyon, tehát azóta is folyamatosan fotografálja szék életét is, nyilván sok minden egyéb mellett, és amikor egy ilyen versenyen bemutatta ezeket a képeket, akkor hát így ledorongolták, hogy hát miért gondolja, hogy az Állami Népi Együttes beöltözött táncosai érdekesek lehetnek ilyen szempontból, hiszen valóban mindenki viseletben a helyi viseletben, ami ráadásul nagyon jellegzetes, ilyen piros, kék, fekete, nagyon jellegzetes, abban táncoltak. Szóval ez volt a minta, és először négy táncegyüttes határozta el, hogy tulajdonképpen a maguk szórakoztatására rendeznek egy ilyen táncházat, úgy, mint széken. Uh-huh. És valóban, persze egy elég kicsi helyen, a Hajdani Könyvklubban, ez ma ott az Írók boltja uh-huh. környékén lehetett, ott tartották meg, és valóban, ahogy mesélték nekem, én nem voltam ott, én akkor éppen szerintem az érettségi pad fölött görnyedtem, de aztán nem sokra rá én is bekapcsolódhattam ebbe, tehát hogy néhányan kiszorultak, és akkor ezt megismételték még kétszer, és végül is Timár Sándor, illetve az általa vezetett Bartók együttes úgy gondolta, hogy érdemes ezt a dolgot kinyitni. És akkor ezzel megindult igazából a táncház mozgalom, amivel hát ott tartunk, ahol ma. És nyilván szóba kerül ez például a táncház találkozón is, például amiatt, mert együtt fogjuk ünnepelni a Vujicsics együttes fél évszázados fennállását. Jellemzően itt nem adnak nagy koncertet, azt a Zeneházában, a MÜPÁ-ban, a Zeneakadémián oldják meg. hanem néhány koncertszám és táncház. Szerb, horvát, macedon táncok alá fognak muzsikálni. Ugyancsak nagyon szép jubileum, akármilyen hihetetlen, de Sebestyén Márti is fél évszázada van a pályán, ő is részt vesz a táncház találkozó programjában.
Háromnapos lesz ez a programsorozat. Április első hétvégéjén, pénteken a koncert és nyitóháza Fonóban lesz, szombat-vasárnap pedig jön a Folk Aréna, ennek helyszíne a Papp László Aréna lesz majd, de hamarosan részletezzük a programokat is, illetve egy kicsit majd arra kérem, hogy idézzük fel azt az időszakot, amikor elkezdődött a táncház mozgalom. Vendégem Berán István, a Táncház Egyesület ügyvezetője itt az Intermezzóban. Az Intermezzo vendége Berán István, a Táncház Egyesület ügyvezetője. 43. alkalommal rendezik meg áprilisban az országos táncház találkozó és kirakodóvásárt, egyébként két helyszínen, Budapesten a Fonóban, illetve a Papp László Arénában. Az előbb felidéztük azt a bizonyos első budapesti táncházat, az első alkalmat, de vidéken hogyan indultak el a táncház mozgalmak?
Most igazából tudni kell erről az egész dologról, magáról a városi táncházról, hogy azért volt ennek előzménye, tehát ez nem a semmiből érkezett. Egyrészt ugye, amit említettem már, az erdélyi minta, másrészt viszont a magyar zenetudósok és tánctudósok óriási anyagot halmoztak fel, gyűjtéseket, filmeket, hangfelvételeket, tehát igazából volt hova nyúlni. Eleve az első budapesti táncházon is, már Sebő Ferenc, Halmos Béla és Éri Péter muzsikáltak. Egyszerűen honnan tudhatták ezt az anyagot? Hát úgy, hogy közeli kapcsolatban voltak Martin Györggyel, az egyik legjelesebb kutatóval, aki zenét is, táncot is kutatott, gyűjtött, és tőle kaptak széki anyagot. Persze például hivatkozhatnék Lajta Lászlóra is, hogy ő olyan monográfiákat készített hangszeres magyar népzenéből, többek között széki anyagot is, amire hát nagyon pontos lejegyzéseket készített, hangfelvételeket, volt már a Pátria felvétel, stb. Tehát volt hová nyúlni, ez nem csak úgy a levegőből ide pottyant. És hogy hogyan került ez vidékre, hogyan terjedt el itt Budapesten is, igazából Sebő Ferencet, Sebő Ferit idézném, neki mondta egy atyai barátja, amikor föltette ezt a kérdést, hogy hát mit csináljunk, hogyha túl sokan jönnek és nem férnek be? Hát akkor nyissatok egy másikat, aztán egy harmadikat, és igazából ez a kisközösségi jelleg, ez a családi jelleg, ez majdnem mindenhol így megmaradt. De persze, amikor eltelt már 10 év a táncház mozgalom életéből, és tényleg nagyon sok városban táncegyüttesek köré szerveződve, még akár a határon túl is magyar lakta területeken elindultak a táncházak, és az első 10 év, amikor eltelt, akkor igazából így a tavaszi fesztivál által kezdeményezve, a budapesti tavaszi fesztivál által, hogy hát jó lenne egy ilyen nagy táncházat csinálni az akkori Budapest sportcsarnokban, akkor még egynaposként. Uh-huh. És olyan nem várt hatalmas sikere volt ennek, nyilván ami ehhez hozzájárult a népművészeti kirakodóvásár is, hogy aztán ez egy évenkénti rendezvény lett, és akkor aztán kibővült 2 naposra, 3 naposra.
Hát most egy teljes hétvégén áttartják majd. Árulja el nekem, hogy ilyenkor hogyan állítják össze a programot, hiszen hát gyakorlatilag mindenkinek ott kell lenni, nem? Akit ez valamilyen formában érint.
Hát április első hétvégére valóban mindenki számít. Hát igazából a egészen kicsi gyerekektől, ugye, mert az a szerencsés helyzet állt elő nálunk, egyébként ez Európában egy nagyon ritka jelenség, hogy szabadidős szinten, de mégis iskolai körülmények között, tehát művészeti iskolákban lehet népzenét tanulni, lehet néptáncot tanulni. És ez egészen egyetemi szintig. Ugye ott már pedagógusokat képeznek, tehát mindenki számít erre, most így összességében a tárgyalkotókkal, kiállítókkal együtt, hát egy olyan bő 2-2,5 ezer közreműködő van itt a 3 nap során, és hát igazából az egész magyar nyelvterületről. Nyilván van egy válogatás azért, mert minden nem fér bele, bár ilyen félórás, 3/4 órás szakaszokban váltakoznak a különböző tájegységi táncok, illetve az ahhoz szóló élő muzsika, de azért nagyon sok minden terítékre kerül.
Minden tájegységről hoznak műsort, vagy pedig ezt nem sikerült?
Hát azt az merész vállalkozás lenne, ugyanis ugye a magyar folklórról tudni kell, hogy rendkívül változatos, rendkívül. Tehát egymáshoz egészen közeli falvak is nagyon különbözőek a tánc és a zenei anyagukban, a viseletükben. Tehát itt egyfajta szemelgetés zajlik, nyilván az is számít, hogy hagyományőrző vendégeket sikerül-e egy adott területről. Hát igazából ma már annyira specializálódott a szakemberek tudása és gyakorlata, hogy mondjuk ami hajdan volt, hogy oké, akkor legyen dunántúli. Uh-huh. Na hát ez most legalább 8-10 kisebb tájegységet jelent, vagy legyen alföldi, ugyanúgy, de akár Erdély, az, hogy Székelyföld, ez ma már szinte nem mond semmit sem, hanem külön a Kiskükülőmente, külön Magyar Péter lak, a Vajdaszentivány, és így tovább, és így tovább. Uh-huh. De a vendégeinknek, a látogatóinknak egyáltalán nem szükséges, hogy tudományosan fölkészüljenek erre, hiszen a táncokat lépésmesterek mutatják és tanítják, de aki tudja, szabadon, nyugodtan táncolhatja, és egyáltalán nem kötelező viseletbe öltözni, de aki úgy érzi magát, akkor avval sincs semmi gond.
Nem tiltják meg.
Semmiképp.
Köszönöm szépen. Berán István a vendégem, a Táncház Egyesület ügyvezetője itt az Intermezzóban. Az Intermezzo vendége Berán István, a Táncház Egyesület ügyvezetője. Készülnek az áprilisi országos táncház találkozóra és kirakódó vásárra, melynek két helyszíne lesz Budapesten, az egyik a Fonu, a másik a Papp László Aréna. Árulj el nekem, hogy ma még lehet újabb tánclépéseket, mozdulatokat felkutatni? Tehát élnek még valahol a világban olyan autentikus mesterek, akik után lehet menni? Ahogy ezt régen hallottuk, hogy hogyan működtek.
Nyilván egyre kevesebben élnek ilyenek, és olyan nagyon nagy esély ma már nincsen arra, hogyha valaki így elindul gyűjteni faluhelyre, hogy akkor újdonságot, már új anyagot, föl nem gyűjtött anyagot talál. De mégis nagyon fontos ez, és gyakran csinálják akár táncegyüttesek, hogy elmennek egy táborba, ott kirajzanak, összeismerkednek, vagy már korábbról ismert idősebb hagyományőrzőkkel, és mindenképpen ez a mester-tanítvány viszony, ez még ma is ki tud alakulni. Maga az életszemlélet, a világhoz való hozzáállás ebben a, hát ugye most nem kell mondanom, hogy micsoda információdömping ér mindenkit, tehát hogy egy kicsit egy ilyen, hogy lehet no mobile, no shoes módon is táborozni, össze lehet ismerkedni ilyen idősebb emberekkel, akiknek más a tempójuk, más a gondolatviláguk. A nagy egyéniségeket nyilván mi is igyekszünk elhívni, és örvendetes, hogy részben nagyon sok helyen visszatanulják a lokális kultúrát, tehát akár tudományos felvételekről, gyűjtésekből, könyvekből, kottákból, illetve a még elérhető néhány hagyományőrzőtől, adatközlőktől, ahogy mi ilyen csúnyán hívjuk őket. Ez az egyik, hogy ennek egy nagyon erős vonulata van. A másik pedig, hogy vannak például olyan falusi cigányzenészek, akik pont a városi táncház eseményei, akár egy hétköznapi táncház, vagy egy fesztivál, nem beszélve egy ekkoráról, mint az április első hétvégéjén a táncház találkozó, hogy ők az érdeklődés miatt nem teszik le a hegedűt, a kontrát, a nagybőgőt, a cimbalmot, hanem folytatják, és azt, amit szüleiktől, nagyszüleiktől tanultak. Konkrétan a mostani táncász találkozón is lesz Kalotaszegről, Kisküküllőmentéről, az erdélyi mezőségről egy-egy ilyen csapatunk, akik itt-ott akár a folkocsmában, vagy nagyszínpadi programban fel fognak lépni. Uh-huh. Tehát nagyon érdekes elmerülni ebben, és nem csak a... Pont a táncház igazából alapvetően nem produkciócentrikus. Uh-huh. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy viszonylag kevés motivum készlettel lehet rögtönözni, lehet improvizálni, persze stílus keretek között, és ez remek lehetőséget ad arra, hogy a hétköznapi ember kifejezze a bánatát, örömét, gyászát, bármilyen érzelmét.
Hát pláne, hogy lépésmesterek is lesznek, úgyhogy én ebből arra következtetek, hogy aki egyáltalán nem tud egy lépés sem, abból a táncból az is megtanulhatja.
Így van, ez jellemzően úgy működik, hogy valamelyik táncegyüttesnek a vezetői mutatják a lépéseket, igyekszünk a táncegyüttesből is 8-10 párt meghívni, oda a táncász találkozóra, ők akkor beállnak és segítik azokat, akik kicsit gyakorlatlanok, és aki, ahogy említettem, aki pedig már tudja, az pedig szabadon, ott aztán van tér erre, tehát szabadon is tudja táncolni azt az adott tájegységi táncot.
Visszatérve még egy kicsit a gyűjtésre, mert ez nem megy ki a fejemből. Szóval akivel mondjuk ma találkozhat a gyűjtő, az még az autentikus tánclépéseket hordozza, hiszen ő már nem az a generáció, tehát itt már többszörös generáció átadásról van szó, biztos, hogy módosul valamit a tánclépés.
Hát, Ez egy elég messzire vezető kérdés, ugyanis mit nevezünk autentikusnak? Ugye a még fellelhető folklór virágkora az már elmúlt. És ezekből a korábbi élményekből, gyűjtésekből kiderül, hogy a különböző helyek, kisebb tájegységek, vagy akár települések az eltérő fejlettség miatt más és más táncanyagot tartanak meg. Most lehet azt mondani, tehát, hogy egészen érthető legyen. Az 1940-es években készített kalotaszegi muzsika felvételek nagyon hasonlítanak arra, amit később már csak széken találtunk meg. Itt most egész konkrétan a harmonizálás módra gondolok, a hegedűjáték virtuózitására vagy díszítés módjára. Széken, mivel az egy úgymond zsákfalu, ott a városi hatás kevésbé érvényesül, tehát ott ez az archaikusabb változat megmaradt, és akár ugyanazok a dallamok 2-3 faluval arrébb, ahol kereskedelmi útvonal létezett, nagyobb forgalom, többet jártak be Kolozsvárra, a városba, a hatás erőteljesebben érvényesült, és ahogy mondani szokták, ők elég hamar, mármint a falusi cigányzenészek, úgymond tűvé tették a fogólapot. Nekem volt egy olyan élményem egyébként úgy körül a 90-es évek elején, jártunk kollégáimmal, barátaimmal éppen széken gyűjteni, és hát nagyon jó barátságban voltunk a helyi zenészekkel. A Moldován család két tagja volt, Moldován Ilka, György és Miklós, és aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve elhívtuk őket, mikrobusza voltunk, úgyhogy befértek, elhívtuk őket Kolozsvár mellé, Kalotaszegre, Kisbácsba, ahol a híres nevezetes Netisanyi bácsi Fodor Sámuel prímás élt. úgy lekísérték a kalotaszegi muzsikát, hogy abban hiba nem volt, és olyan változatos, ott aztán a mollok, a szeptimek, minden jött, és akkor kérdezem a Mikit, hogy hát hogy? Hát ezt otthon nem szeretik. Mert az nekik szokatlan. Tehát ez az autentikusság kérdés, ez mindig egy-egy időszelettől függ. Tehát igazából, ahogy mondtam is, a mai gyűjtéseknek a legfontosabb része inkább a kapcsolatteremtés, inkább a hozzáállás, az azonosulás inkább ez a fő szerepe, mint sem, hogy fehér foltokat ma már be tudnánk tömögetni.
Hát meg az átadás az új generációknak.
Hát nyilván itt egy intézményesülés lezajlott, iskolai keretek között tanmenetek, tanrendek, mind ki van már dolgozva, ebbe én is részt vettem, ezért elég közvetlenül tudom. Vannak olyan kollégák például zenében, akik alapvetően ezt az apáról fiúra, nagyapáról unokára módszert használják a tanításban, de azért a kottát mindenki használja ma már. Nyilván ez egy segédeszköz, nyilván nem lehet mindent lejegyezni, de nagyon valószínű, hogy mondjuk a Bach zenéje sem pont úgy, és ott sem írtak le mindent, hanem hát ott tudta az orgonista a basszus szólamot, mert tudta, hogy mi a divat, és hogy mit szabad, mit nem. Lehet, hogy esetleg nem írták le.
Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Berán István, a Táncház Egyesület ügyvezetője. Ez az Intermezzo. Április első hétvégéjén lesz az országos táncház találkozó és kirakodó vásár, egyébként két helyszínen, a Fonóban és a Papp László arénában. Vendégem Berán István, a Táncház Egyesület ügyvezetője. Hát hogyan épül fel a két helyszínen a program sorozat? Mi lesz a Fonóban és mi lesz az arénában?
Hát a Fonóban ott ugye kisebb léptékekben zajlik minden. Nagyon érdekes, hogy ez egyfajta ilyen bemelegítő. Nagyon sokan érkeznek egészen messzi tájakról, akik közül aztán néhányan majd, ha oda jutunk, akkor azt a programrészt is elmondom röviden, és akkor ott találkoznak a Fonóban rég nem látott barátok.
De honnan kollégák érkeznek, milyen messziről?
Messziről, és hát nyilván Európa szerte, az egész Kárpát-medencéből is érkeznek, és aztán egészen távoli vidéken, tehát tengeren túlról is ilyenkor. Ugye azért ez egy nagyon nagy rendezvény. Ha már itt tartunk, akkor elmondom, hogy mi ez a különleges program, ami ott lesz az arénában majd. Ez a Minden Magyarok Tánca. Ugyanis ugye a magyar diaszpórában világszerte a néptánc, a népzene egy összetartó erő, és nagyon gyakori, hogy olyanok is bekapcsolódnak, akiknek semmiféle magyar gyökerük nincsen. De szeretnek táncolni, megszeretik ezt az anyagot, és ez annyira jól hozzáférhető és élvezhető dolog, hogy tényleg sokan teljesen más nemzetiségűek is bekapcsolódnak ezeken a helyeken. Magam is voltam még a 90-es években Észak-Amerikában olyan táborban, ahol a nagyobb rész valóban semmiféle magyar gyökérrel nem rendelkezett, és olyan részletességig ismerték a magyar táncokat, persze meghívnak remek tánctanárokat, remek zenekarokat, úgyhogy ez nem véletlen, hogy nagyon meglepődtem. No, hát ezek az emberek, akik ilyenkor eljönnek, mondjuk egy ilyen 200 főt kell elképzelni. Kovács Norbert Cimbi az, aki szervezi ezt, akinek megvannak a kapcsolatai, tényleg Dél-Amerika, Észak-Amerika, akár néha még Új-Zélandról vagy Ausztráliából is jönnek, és egy előre elhatározott tájegység jelen esetben most éppen szék, amit így kiadnak, és a nagy színpadon nem is koreográfia szerűen, hanem szabadon táncolnak, illetve húzzák, vonják a zenész kollégák. Ez egy felemelő fél óra a táncház találkozón. ott az arénában nem választjuk el nagyon élesen a gyerekeknek, családoknak, felnőtteknek való programokat, mert mi, mint szervezők, hiába találjuk ezt ki előre, és próbáljuk úgy nagyon rögzíteni, meg propagálni. Igazából a közönség olyan nagyon erősen nem foglalkozik ezzel, bár van apróbája, amit jellemzően a gyerek néptánc együttesek közege tart.
Ez az arénában lesz.
Ez már az arénában, igen, így, igen. Van, így van. És hát a felnőtteknek is a tánchagyományaink. El kell soroljam röviden, hogy ez egy olyan mértékű összefogás, amit mi, mint fővállalkozók, hogy úgy mondjam, a Táncház Egyesület vagyunk a házigazdák, de a Hagyományok Háza, mint állami intézmény, szintén vastagon részt vesz ebbe, és a hozzánk hasonló országos hatókörű civil szakmai szervezetek, az Örökség, Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület, a Muharai Elemér Népművészeti Szövetség, a Martin György Néptánc Szövetség, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, ők mind a saját program részeikre pályáznak, tehát anyagilag is jót állnak érte, illetve a tudásukat, hátterüket, mindenüket beleadják. Egy ilyen gigaprogram igazából máshogyan nem is képzelhető el.
A kirakodóvásáron mi mindennel lehet találkozni?
Nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy a tárgyalkotók igazából megoldottak egy gordiuszi csomót. Na. Ez nem idénre, általában véve. Ugyanis ők nagyon jól megkülönböztetik azt, hogy valami úgymond autentikus vagy archaikus viselet vagy tárgy, illetve stilizált anyag. De mind a kettőre jellemző, hogy bárki használhatja, felveheti a mindennapi életében, a konyhában, kiránduláson, vagy estéjen, vagy bárhol, tehát attól függően, hogy milyen közegbe megy. Nekem ez egy csodálatos élmény, hogy ők megvalósították a népi műveltség ezen ágát, hogyan lehet átélni, használni és integrálni a modern ember életébe. Ez zenében nem annyira adekvát, vagy táncban, mert egy kicsit nehezebb. Természetesen vannak kortárs táncosok, vagy produkciók. A Táncház Találkozó nem pont ennek a terepe. Mi inkább így a tájegységi anyagokhoz ragaszkodunk, egész egyszerűen azért, mert olyan sok van belőle, és ez is érdekli, leköti a közönséget, hogy olyan nagyon nagy nyitást nem tervezünk.
Cáfoljon meg, ha nem így van, de nekem az az érzésem, hogy újra reneszánszát éli a Táncház.
Ezzel én elég sokat foglalkozom már így, hogy úgy mondjam, hivatalból is, és hát van egy olyan jelenség, hogy maguk a táncház klubok, amik anno ezt a táncház búmot képviselték, ezekből ma már viszonylag kevesebb van. Van azért, és nagyon komoly műhelyek, akár Budapesten, akár vidéken, vagy a környező országokban is, de tény, hogy ezeknek a száma viszonylag visszaszorult. Ugyanakkor viszont a táncegyüttesekben szinte, hogy táncház módszer szerinti munka folyik. Tehát ők a mindennapi próbákon stílusgyakorlatként tájegységi anyagokat elsajátítanak, és amikor egy ekkora rendezvény van, mint a Táncház Találkozó, vagy akár egy Csángó Fesztivál Jászberényben, ahogy sorolhatnám, akkor kiderül, hogy rengeteg-rengeteg fiatal, vagy nem olyan nagyon fiatal lábában benne van már ez az anyag, tehát hogy a táncház módszer egy kicsit a hangsúlyok, a fókuszok áthelyeződtek a klasszikus táncház klubokból, de maga a táncház módszer, beleértve ugye az iskolai, művészeti iskolai oktatást, a konzikat, a felsőfokú intézményeket, ez valóban a reneszánszát éli.
Mert közvetlen kapcsolatról van szó.
Igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy maga ez a rögtönzési improvizációs lehetőség, ez az egyik kulcs. A másik az, hogy közelebb kerülünk a saját múltunkhoz, azért, hogyha valaki ebbe egy kicsit beleássa magát, akkor elkerülhetetlen, hogy megismeri a földrajzi tájakat, hogy a történelembe belekóstol, hogy a népköltészetbe belekóstol. A különböző népek, ugye itt aztán történt oda-vissza, ide-oda telepítgetések. Ha más nem veszünk, a bukovinai székelyek, ugye, akik 1764-ben Madéfalváról kikerültek Moldván keresztül Bukovinába, és 1942-ig kellett várni, hogy őket visszahozzák, először a Vajdaságba, utána a mai Magyarország területére, jellemzően Tolnába. Hát ha az ő tört, és ők csak egy kicsi népcsoport, tehát hogy és milyen érdekes, hogy Tolnába pont az innen kitelepített svábok helyére rakosgatták őket, de aztán persze ez nem sikerült. 100%-osan és gyönyörűen értek ott együtt évtizedekig. Szóval nagyon érdekes ez a világ, nagyon a miénk, nagyon magyar, illetve azt mondanám, hogy a táncház mozgalom ugye a kezdetektől fogva a velünk együtt élő népek anyagával együtt, tehát akár a cigányok, ugye ennek a mozgalomnak a révén kerültek elő a folklór cigány együttesek, ugye volt a Kályiág, az Andodrom és így tovább, és ma rengeteg van már belőlük. Ugyanígy a délszláv anyag, az itt élő görögök, és stb. Tehát, hogy ez így együtt, vagy akár a békési román anyagot ne is mondjam, tehát ez így együtt adja ki a táncház mozgalmat, és ennek a hihetetlen gazdaságát nagyszerű dolog átélni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk, és kívánom, hogy legyen nagyon színes ez a forgatag.
Szeretettel várunk mindenkit, és köszönöm az érdeklődést.
Berán István, a Táncház Egyesület ügyvezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.